Ennél extrémebb is volt, tavaly voltunk síelni, a cseh-lengyel határon, lengyel oldalon, és a sípályán is volt egy templom, és ha vasárnap ott síjel az ember, akkor megállnak síléccel a lengyelek, és síruhába, és ott végigállják a domboldalon, mert körbe lehet síelni.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai vendégem pedig Mitrovics Miklós, történész, polonista, tudományos kutató, a Magyar Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Hú, sikerült mind a kettőt, azt hiszem, hogy több-kevesebb hiba nélkül kimondanom. Üdvözöllek itt a stúdióban, Miklós.
Köszönöm szépen a meghívást, szervusz.
Hogy lesz valaki polonista?
De alapvetően én történelem szakon végeztem az ELTE-n, amikor egyetemista voltam, halvány gőzöm nem volt arról, hogy mi az, hogy polonista, de nem volt valami tudatos a választás. Negyedik évfolyamban tettünk egy kirándulást Lengyelországban, egy ilyen szemináriumi kirándulás volt, és hát akkor nekem ez baromira megtetszett Lengyelország. Minden, amit ott tapasztaltam, ez Dél-Lengyelországot kell elképzelni, tehát Tarnów, Krakó, Zakopane és környéke. Akkor úgy nézett ki, hogy esetleg ruszista leszek, oroszul már úgy, ahogy tudtam, sőt, abban az évben Oroszországban is jártam egy rövid kutatás erejéig, de ott, amikor Lengyelországban voltunk, azonnal eldöntöttem, hogy nekem meg kell tanulni lengyelül. Nem tudtam akkor, hogy polonista leszek, de hogy ez érdekel, az biztos. És ugye akkor kellett választanom, vagy hát már biztos volt, hogy doktori képzésre szeretnék jelentkezni. Témaválasztás előtt voltam, és hát egy szovjet történeti téma lett volna nekem kiírva, de aztán nagyon gyorsan úgy döntöttem, hogy lengyel, vagy hát végül is lengyel-szovjet kapcsolatokról írtam, vagy választottam, az lett a doktori témám a lengyel szolidaritás idején, tehát 1980-81-ből. Tehát ez pillanatok alatt ott eldőlt számomra, hogy Lengyelországgal valamilyen szinten kell foglalkoznom, és igazából bíztattak is, mert nem nagyon volt olyan magyar történész, aki mondjuk 20. századdal foglalkozna, tud lengyelül, Lengyelországgal is foglalkozna, lengyel-magyar kapcsolatokkal is foglalkozna. Nem azt mondom, hogy senki nem volt, de nagyon kevesen, és látszott, hogy kell itt az utánpótlás. Tehát úgy voltam vele, hogyha itt ez a lehetőség, és felvesznek a doktorira, és megtanulok lengyelül, és szorgalmasan csinálom, amit kell, akkor talán lesz ennek jövője. És hozzá kell tennem, hogy annyira komolyan gondoltam, hogy a doktori képzéssel egy időben elkezdtem lengyel szakra is járni, a Pázmányra, mégpedig kettős céllal. Egyrészt, hogy még gyorsabban tanuljak lengyelül, lengyelesek között legyek, illetve hát azt is tudtam, hogy a nyelvszakosok kimehetnek ösztöndíjjal az választott országukba, és hát én nagyon reménykedtem benne, hogy másodikos koromban én már Lengyelországban töltök legalább egy fél évet, és ez így is történt. Tehát lényegében egyszer tanultam a nyelvet, egyszerre ismerkedtem az országgal, és egyszerre gyűjtöttem a doktori disszertációmhoz az anyagot. Hát így lettem végül is polonista, és nem ruszista.
Ugye 1978-as születési vagy, tehát azért te is ahhoz a nemzedékhez tartozol, aki a rendszerváltás előtti évek legutolsó periódusát élted meg, legalábbis fiatal fejjel, amikor már azért tudatosan érzékelted maga körül a világot, de ugye azt tudjuk, hogy speciál az én nagybátyám is például a 70-es, 80-as években rendszeresen járt ki Lengyelországba, és nagyon sokan csinálták ezt ugye a Kádár rendszer, vagy a késői Kádár rendszerbe, akár jazzkoncertek, akár a lengyel nők, vagy bármi egyéb miatt valahogy ott egy kicsit inkább talán a szabadság levegőjét tapasztalták meg, de szerinted mi az, ami egy magyart megfog Lengyelországba? Ugye még hozzáteszem például Cseh Tamás, ugye úgy, mint régen, most is Krakóba szól a menetjegyünk, tehát ő maga is például azért többszörösen rájátszott erre a fajta lengyel érzületre, vagy lengyel rokonság érzületre.
Igen. Most jön meg egy könyvem a lengyel-magyar kapcsolatokról.
Igen, elnézést, hogy ezt és, nem említettem az elején, ezt szóba fogom hozni még természetesen.
És hát ez az elmúlt 20 éves kutatásomnak az összegzése. A végére írtam egy kis személyes hangvételű lezárást, amelyben én is erre térek ki, hogy igazából egy kicsit nálam idősebbeknek mind van személyes élménye az akkori Lengyelországon, mikor viszonylag a kádári rendszer már olyan úgy pangott, nem történt igazából semmi. Lengyelország 60-70-80-as években állandóan forrongott a társadalom, forrongtak a munkások, forrongtak az egyetemisták, az értelmiség, de a kulturális élet is sokkal szabadabb volt, sokkal izgalmasabb, érdekesebb volt, bejöhetett Nyugat-Európából, a jazz bejöhettek azok az amerikai filmek, amelyeket Magyarországon nem, vagy csak jóval később mutattak be. Ott volt a tenger, ott volt Gdańsk, ott volt a lerombolt, újjáépített Varsó, és hát persze a déli rész, amely tele van magyar vonatkozások, tehát mindenki szeretett járni. Nekem nem voltak ilyen kapcsolódási pontjaim, ugye 1990-ben a rendszerváltáskor én 12 éves voltam, bár szerintem aki akkor volt 12 éves, az nagyon érdeklődött az iránt, ami történt az országban. Szerintem az egyik legjobban megmaradt az emlékezetemben az a választás, pedig hát akkor még nagyon messze voltam attól, hogy én is választhassak. Az én első lengyel élményeim, amiről nem is tudtam akkor, hogy ennek milyen politikai jelentősége van, hogy mondjuk 1981-ben Nagy Polszkit vásároltak a szüleim. Aztán most ezt már megírtam a könyvemben, hogy ez mégis miért történhetett. Ugye ezzel is segítettük a csőd szélén tántorgó lengyel szocialista államot, hogy a hadi állapot bevezetése után Magyarország azonnal fölvásárolta a lengyel készleteken lévő termékeket, így például 1005-ös Nagypolszkit, és arra nem kellett várni, mint mondjuk egy 1005-ös ladára még 3 évet, vagy 4-et, vagy esetleg többet, azonnal hozzá lehetett jutni. Tehát mondjuk mi Nagypolszkival jártunk egészen a rendszerváltásig. Egyébként hát a szocialista gazdaság csodája volt, hiszen 1990-91 körül ez az autó már majdnem roncs és használhatatlan volt, tehát milyen minőséget képeztek, akkor ezt személyesen is tapasztaltam. A másik élményem pedig nem tudom, hogy valaki emlékszik arra, hogy a rendszerváltás környékén rengeteg zenét ilyen takt kazettákon lehetett megvenni a piacokon. És hát én akkor...
A lengyel piacokon, ugye?
Igen, hát vagy azoknak az utódján, mert ugye ezek ugye 89-90 körül megszűntek, igen. De sokáig üzemeltek még, illetve a vidéki városoknak is egy-egy részén még mindig ott voltak a lengyel árusok. És ez a takt, hát ez egy lengyel kalóz kiadó volt, akik lemásolták a nyugati zenéket, aztán itt 1-200 forintért Magyarországon, meg hát más volt szocialista országban árulták. Nekem rengeteg ilyen volt, akkor volt ugye a zenei ébredésem, minden vasárnap kisétáltam, Szekszárdon laktunk, a szekszárdi vásárba, és 2-3 ilyen takt kazettát megvásároltam. Ugye most akkor ez fogalmam se volt, hogy ennek is mi a jelentősége, ezt is csak most az elmúlt évek kutatásaiból tudom, hogy a lengyel piacok egyáltalán miért voltak, hogy ez Magyarországon nem nagyon tudják, hogy csak találkoztak ezzel, vagy jártak oda, és megvették a nyugati termékeket, vagy olcsóbban, mint amit a boltban meg lehetett kapni. De ez igazából nem csak egy kényszer volt a lengyelek számára, hogy ők így egészítették ki a keresetüket, hanem egészen megdöbbentő módon a szocialista lengyel állam ösztönözte a lengyel állampolgárokat arra, hogy üzleteljenek és valutát szerezzenek. Lehetővé tette számukra, hogy nyissanak otthon valutaszámlát, ami befizetik a bevételeiket, és nem kéri az állam számon, hogy honnan van a pénz. Kettős valuta rendszer alakult ki Lengyelországban. Szerintem ezt még akkor sem biztos, hogy sokan tudták, bár aki gyakran járt esetleg Lengyelországban, az tisztában volt ezzel. Tehát egész abszurd dolgok voltak, és egyébként ez tetszett meg Lengyelországba visszatérve egy kicsit első kérdésedre, hogy oda mentem 22 évesen, ugye ez 2002, rendszerváltás után 12 évvel, és azt éreztem, hogy ez valami egészen más, hogy itt a történelem az utcákon érezhető. Az ember nem tud úgy menni, hogy ne ütközzön bele a történelem, hogy velünk él a történelem, tényleg be lehet szippantani, és hát mint fiatal történésznek ez nagyon tetszett itt, amikor végre a kutatásom tárgya még szinte kézzel fogható. Magyarország valahogy úgy más volt, meg mindig más volt, és most is más, és úgy a 78-as évekre is már úgy tekintettem akkor, hogy az, ami nagyon régen volt, Lengyelországban a 78-as évek beszippantható volt még a 2000-es évek elején is.
Kicsit később akartam felvenni a kérdést, de annyira adja magát most már akkor viszont, hogy akkor a 2002-es Lengyelországhoz, amikor először jártál Lengyelországba, most a 2023-as Lengyelország, ez a bő 20 év. A te szemedbe hogy látod, mennyit változott?
Szerintem rettentő sokat. Tényleg most akkor 21 éve járok rendszeresen Lengyelországba, és én ezt a 21 évet tényleg úgy éltem át, hogy Lengyelország kvázi a második hazám lett. Nem éltem úgy, kétszer fél évet voltam kint így ösztöndíjjal. Nem költöztem ki soha állandóra, nem volt egyéb ilyen, de minden évben rengetegszer. Voltak évek, amikor mit tudom én, 10-szer is voltam Lengyelországban, valamikor kevesebbszer volt a pandémia, amikor nem lehetett kimenni, de tényleg nagyon gyakran beutaztam az egész országot. Tehát én komolyan gondoltam azt, hogyha foglalkozom egy országgal, vagy szeretnék foglalkozni egy országgal, akkor be kell ismernem. Nem csak a nyelvét, hanem tudnom kell, hogy Varsóba a kultúrpalotta mellett két utcával mondjuk milyen kocsma van, mert oda ki jár, melyik értelmiség, vagy melyik író jár oda, vagy hova járnak a futballhuligánok. Tehát, hogy valamiről beszélek, tudjam. Tehát én ezt próbáltam átélni, és megélni is, és ennek köszönhetően én állítom, hogy viszonylag mondjuk a magyar átlagnál biztos jobban ismerem Lengyelországot. És így talán elfogadható, ha azt mondom, hogy rengeteget változott. Nem csak az épített Lengyelország, hogy az ember bármerre megy, azt látja, hogy megújultak utcák, terek, épületek, Varsóba elmegy az ember, és azt látja, hogy 20 évvel ezelőtt állapotokhoz képest, amikor egyébként már szintén voltak ilyen 40-50 emeletes toronyházak, felhőkarcolók, az mondjuk megháromszorozódott a számuk, nem csak az, hogy modernizálódott a közlekedés, modernizálódott, digitalizálódott az egész, hanem szerintem az emberek is nagyon sokat változtak. Megváltozott az életmódjuk. Hát 20 évvel ezelőtt még ezek a szocializmusból örökölt bármelecsnik tejbárok voltak mindenhol, Varsó belvárosában, és én is oda jártam, amikor egyetemista voltam. De ezek lényegében teljesen eltűntek, teljesen amerikanizálódtak a nagyvárosok. Megváltozott tényleg a mindennapi életük az embereknek. Annyi ember nem jár kávézóba szerintem itt a régióban, mint amennyi a lengyel nagyvárosokban. És egyébként a vidék is elképesztő. De megváltozott. Tehát még 20 évvel ezelőtt az ember lement valami csotrogány busszal Dél-Kelet Lengyelországba körülnézni, hát ott nem várta semmi, maga az út is tragédia volt. Ma el lehet menni gyors vasúttal, lényegében 200 km per órába közlekedik, mindenhol kipofozott kis falvak, kisvárosok vannak, reggel 8-kor már nyitva van a modern bolt, kávézó, az emberek sokkal szerintem sokkal kedvesebbek és boldogabbak, mint 20 éve voltak, főleg ez vidéki lakosságra értem. Nem mondom, hogy nem lehet belefutni valami rossz élménybe, de Lengyelország szerintem kelettől nyugatig, északtól délig olyan, mintha egy nyugati országban lennék. Én nem láttam itt a régióban. Nyilván a magyar változás kevésbé tűnik fel, ahol az ember él. Ezt az zárójelben megjegyzem, nem, hogy valaki azt így, hogy leszeretnék valamit szólni. Az nem tűnik fel annyira, de az biztos, hogy objektív mérőszámok is mutatják, hogy Lengyelország egész más, mint 20 éve volt.
Van egyébként kedvenc városod vagy régiód?
Hát alapvetően örök kedvenc marad nekem Varsó. Ugye nem ott jártam először, de ott voltam először nyári egyetemen, ott töltöttem fél évet a Varsói Egyetemen, végül is a kutatásaim miatt is oda kellett járni, meg máig oda járok, ugye ott vannak az országos levéltárak. Én nagyon megszerettem, sokan utálják, lerombolt város, lényegében a Kisóváros, meg a királyi palotánkon, meg nyári rezidencián kívül nem építettek újra semmit, viszont amit újjáépítettek, azt egy teljesen új elvek szerint, Viszont szerintem megvan a hangulata. Nagyon sok ismerősre, barátra, kollégára tettem szert, ott kezdtem el lengyel futballmeccsekre is járni, úgyhogy Varsót nem tudja leváltani semmi. De ami nagyon, az utóbbi időben nagyon megtetszett két másik régió, már korábban is többször jártam, csak az utóbbi időben valahogy, nem tudom, több időt tudtam rá szentelni. Az egyik Wroclaw és környéke, tehát a sziléziai rész, ahol tényleg ilyen ékszerdoboz kis településekre lehet találni a hegyekben. Fantasztikus az egész atmoszféra, és nagyon jó ki vannak, aki túrázni szeret, tudom javasolni, tudom, nem egy turisztikai műsor ez, de fantasztikus helyek vannak. A másik pedig talán meglepő módon keleten Lublin városa, ez egy 300 000-es város, van 5 egyetem, lényegében a város egyharmada az egyetemi szférában dolgozik vagy tanul. Gyönyörű az egész épített öröksége, a középkori is, és a kicsit újabbkori is. Ugye van egy ilyen a Jagelló birodalomnak egy ilyen öröksége, egy ilyen óváros rész, és a kicsit újabb rész az pedig a cári birodalom, amikor már Oroszországhoz tartozott, de olyan, az egyik rész tényleg olyan, mint egy középkori lengyelvárosba járnánk, egy kicsit arrébb pedig olyan, mint hogyha egy ilyen 19. századi orosz cári kisváros milliójébe kerülnénk, és nekem most többször jártam Lublinba az elmúlt években, és nagyon, nagyon megtetszett. Tehát ezt a kettőt még tudnám Varsó mellett említeni.
Ugye nemrég zajlottak a lengyel parlamenti választások, erről majd még fogunk beszélni, de most azzal kapcsolatban hoznám szóba, hogy előtte te egy Facebook poszt sorozatban elemezted igazából a helyzetet, és többet foglalkoztál, vagy többször foglalkoztál ugye a városi, vidéki választói attitűddel, magatartással. Egyébként ezt így a hétköznapokban mennyire lehet érezni, hogy mondjuk egy kis településen másképp gondolkoznak az emberek a világról, mint mondjuk akár Krakóba, Varsóba, vagy Lublinba, vagy Gdanszban.
Igen. Én a lengyel politikai élettel kizárólag azért kezdtem el foglalkozni, nem most, hanem 2007 volt az első választás, amikor először írtam ilyen témában, mert igazából volt egy hiánya az akkori sajtónak. Nem volt, aki írt volna, foglalkozott volna vele, és megtaláltak. Onnan datálódik az én lengyel idézőjelben mondom politológusi tevékenységem, mert én alapvetően azért történésznek gondolom magamat, de csinálom ezt folyamatosan, és hát most a mostani választásoknál irgalmatlan nagy volt az érdeklődés, ezt lehetett már hetekkel előtte érezni, úgyhogy azért is kezdtem el ezt a kis Facebook posztsorozatot, hogy magamnak is egyfajta dokumentálás volt, mert tudtam, sokan megkérdeznek, akkor legalább én is jobban rendszerzem a fejembe, meg hát tudom, hogy van sok olyan ismerősöm, akit érdekel. Hozzáteszem azt is, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy azért nehéz Lengyelországba nagyon kis településre menni. Azért több mint 80-100 000 főnél nagyobb város van Lengyelországban. És a 100 000 főnél nagyobb városok, de még az 50 000 főnél nagyobb városok is azért inkább urbanizáltabb, nyugatosabb, liberálisabb életfelfogásban töltik napjaikat, mint a nagyon picik, a falvak, a szétszórt, abszolút szétszórt, egymástól elszigetelt, szeparált kis települések, ami teljesen rurális Lengyelország, így szokták mondani. Tehát azért nagyon nehéz olyan kicsi helyre menni, ahol az ember tényleg megtapasztalja, hogy milyen a konzervatív Lengyelország, de azért sikerül eljutni az embernek, főleg ha autóval jár Lengyelországban. Abszolút érződik, tehát az, hogy de ez már 20 éve is így volt. Amikor először jártam ilyen nagyon kis településbe, itt még Zakopane nem annyira kicsi, de mondjuk a környékén vannak kisebb falvak, és az ember vasárnap megy egy ilyen településben, és döbbenten néztem, hogy nem csak a templom volt tele, hanem a templom körül tömegek álltak, és a kihangosított istentiszteletet, misét hallgatták, és ott mondták az imát a bentiekkel együtt. Magyarországon ilyet soha nem láttam, de ennél extrémebb is volt. Tavaly voltunk síjálni a cseh-lengyel határon, lengyel oldalon, és a sípályán is volt egy templom, és ha vasárnapot síjel az ember, akkor megállnak síléccel a lengyelek, és síruhában, és ott végigállják a domboldalon, mert körbe lehet síelni. Tehát ez mutatja, hogy a katolikus egyháznak azért vidéken nagyon-nagyon mélyen vannak a gyökerei a társadalom szervezésben, a társadalom tudatában, és kötődik is a helyi társadalom az egyházhoz. Ennek ez azért a nagyvárosokban is tapasztalható, tehát üres templomot Varsóban se látok mondjuk vasárnap, nem erről van szó, de azért a mindennapi élet, a hétköznapok nincsenek ennyire szervesen összekapcsolva, mint vidéken. És azt gondolom persze, hogy ez leginkább a magterülethez, tehát az a lengyel magterülethez kötődik, amely az orosz birodalomhoz tartozott a 19. században, meg korábban is lényegében itt volt a lengyel királyság magja. Azt gondolom, hogy itt a legerősebb ez a konzervatív Lengyelország. Ebből csak a városok, a szigetek, tehát, és főleg Varsó egy nagy sziget, de abszolút érződik. Tehát szerintem ez az egyik legfontosabb. A másik persze szintén érződik, hogy, és ami a választási magatartásban is kimutatható, hogy a vidék azért előregszik. Ha az ember elmegy vidékre, azért sokkal több idős emberre találkozik, és hát tudjuk, az idős emberek szavaznak inkább nagyobb számba a konzervatív oldalra, tehát mondjuk a 60 év felettiek körében toronymagasan nyert ugye a konzervatív Jog és igazságosság, még alatta lényegében mindenhol második, vagy a legfiatalabbak között hát utolsó helyen szerepelt. Vidék előregszik, nem csak azért, mert mindenhol élnek idős emberek természetesen, csak a vidékről nagyon nagy az elvándorlás. Egyrészt volt egy nagy elvándorlás Nyugat-Európában, másrészt meg van egy nagy folyamatos elvándorlás a városokban. És ez is kimutatható. Egyébként visszatérve a mostani választásokra, valószínűleg ez is volt az egyik oka, hogy nem tudott nyerni a konzervatív oldal, hogy túl magas volt az országos részvétel, és egyszerűen már nem volt kit elvinni a saját vidékeiken választani. Mindenkit elvittek, akit el lehetett vinni. De volt egy pont, ez olyan 65%-os részvétel felett jött el véleményem szerint, amikor már átbillent a városok oldalára a részvétel, nem volt már kit mozgósítani. Tehát ez hosszú távon nyilván számolnia kell a konzervatív pártoknak azzal, hogy egyszerűen bármilyen csúnyán hangzik, de kihal ez a szavazóbázis.
Azt gondolom, hogy nem történészként, csak egy történelmi iránt érdeklődő laikusként, hogy ha lehet ilyen kifejezést használni, hogy Lengyelország szerintem ma az elmúlt 20-30 évben valamilyen szinten a történelem egyik csúcsára ért. Mindenképpen mondjuk a középkori Lengyelországhoz képest. De szerintem ez elmondható akár a régió többi országáról is. És érdekelne, hogy de hogy látod, hogy ez egy átlag lengyel ezt hogy éli egyébként meg?
Lengyelek irgalmatlanul szeretnek panaszkodni. Magyarok is, de szerintem a lengyelek túltesznek ebben, és sokszor indokolatlanul panaszkodnak. Az biztos, hogy az egész régióra jellemző, amit mondtál, hogy a történelemben ez egy kivételes állapot, prosperitás van, nincsenek konfliktusok, nincsenek fegyveres konfliktusok, nincs háború, oda tartozunk, ahol mindig is szerettünk, hol a Nyugat-Európához, mindenféle értelemben, de a lengyelek azért talán még inkább elmondhatják ezt magukra. Azért a cseheknek, vagy nekünk magyaroknak voltak azért jó periódusaink, a 19. században is gazdasági prosperitás, tehát itt mondjuk a dualizmus korszak, ugye most ünnepeljük Budapest 150. születésnapját, hát azért látjuk, elég kimen az utcára. A lengyeleknek ilyen nem volt az elmúlt 250 évben, ugye 1772 és 95 között felosztották a szomszédai, onnantól kezdve 1918-ig nem létezett Lengyelország, ők nem olyan állapotban voltak az oroszokkal, a poroszokkal, de még a Habsburgokkal sem, mint mi a Habsburgokkal. Tehát nem olyan volt ez a kapcsolat, hanem azért ők elmondható, hogy mindhárom részről elnyomásban, masszív elnyomásban, még ha a Habsburg-Galícia kicsit jobb is volt, mint a másik kettő, de masszív elnyomásban élték azt a 123 évet. És előtte is már volt egy 100 év agóniájuk. Tehát ők utoljára prosperitást hát ugye a 17. század közepéig élték meg. Onnantól kezdve lényegében az a lengyel-litván Jagelló állam, illetve Jagelló örökös állam, az szépen agonizált és elhalt. Tehát ők, a lengyelek, tényleg szoktam nekik mondani, hogy különböző pártállású embereket ismerek, a szélső jobbtól kezdve, szélső balig, liberális, konzervatívot, mindenfélét. Nem így válogatja az ember a barátait vagy ismerőseit. Mindegyik tud panaszkodni, függetlenül attól, hogy hol áll, és mindegyiknek el szoktam mondani, hogy nektek igazából nincs miért panaszkodni. Ilyen periódus, nézzetek rá, nincs olyan mutató. Tényleg nincs olyan mutató. Ha megnézzük a várható élettartalmat, az egészségügyi adatokat, hát a GDP-ről nem is beszélve, ugye Lengyelország lényegében a G20-ak ablakán kopogtat. Most körülbelül a 21. legnagyobb gazdasága van az a világon. Elképesztő, innen Közép-Európával. 30 év alatt, egy olyan Lengyelország, ahol 30 éve üres boltok voltak, és a statisztikák szerint egy család legalább 90 órát állt hetente sorba. Egész elképesztő. Tehát nem az, hogy minden van, hanem a lengyel tőke kiáramlás van. Gazdagok a lengyelek. Persze panaszkodni napi dolgokon lehet, az állami bürokráciára lehet panaszkodni, mindenre lehet panaszkodni, de az egész biztos, hogy a lengyelek ahhoz képest, hogy honnan indultak, az a kilövés, ami itt látható, az példanélküli, szerintem a régióban is, senki nem indult olyan rossz helyről, legalábbis itt a visegrádi négyeket szűken véve nézve, és senki nem jutott el olyan szintre, ahol ők. De nekik mondjuk az is igaz, hogy ez egy nagy ország, tengerparttal rendelkező ország, nagy potenciállal rendelkeznek, tehát van miből építkezni. Persze minden összehasonlításnak kell tenni egy kis apró kitérőt, ha történsz az ember, mert nem eleve elrendeltetett az, hogy mondjuk Lengyelország egy 40 milliós Magyarország, meg mondjuk, ha a táron túl, akit is beleveszünk, akkor mondjuk egy 13-14 milliós nemzet. Hát mondjuk a 15. században ez a két nemzet teljesen egyforma volt, nagyjából területre még Magyarország nagyobb is volt időnként, mint a lengyel királyság. És a lehet mondani, hogy a magyarokat is három részre szakították, a lengyeleket is később, ráadásul nagyon rossz periódusban, nem, modern nemzetté válás periódusával. De mégsem törtek meg, mégsem szűntek meg, mégsem fogytak. Tehát, hogy valami plusz van a lengyel nemzetben, ami lehet, hogy itt a közép-európai, más közép-európai népekben nincs. Ezt nem tudom megfejteni, csak hát látjuk az adatokat.
Hát nem tudom, lehet, hogy írói túlzás, de szerintem Spiró György zseniális regényébe, az X-ekbe, ugye azért ott a fő és ugye Boguszlávszki a színházi rendező, aki azért, hogyha ha kell, akkor képletesen második Sándor cár fenekét nyalja fényesre, ha kell, akkor Napóleonét, ha kell, akkor Czartoryszky, hogy is helytartó főhercegét, és ugye mindig azt mondja, hogy színházat kell csinálni. Az a lényeg, valahogy túl kell élni gyakorlatilag, értelmet kell találni az életben, hogy ez szerinted Spiró megfogta ezzel kapcsolatban, ezzel így a mondjuk úgy a lengyel mentalitást?
Valamit szerintem Spiró György valamire szerintem érzékeny pontra rátapintott. Egyébként az előbb említett új könyvemben van is egy fejezet erről, ugyanis Spirónak a könyvét az akkori lengyel kulturális diplomácia rendkívül negatív módon fogadta. Nem is engedték, nem hogy lengyelre lefordítani, hanem azt is megakadályozták, hogy németül kiadják, sőt Spirótól elvették a további ösztöndi lehetőségeket Lengyelországba. Csak a 2010-es években jelenhetett meg például az X-ek lengyelül. Tehát valami olyanra, szerintem egyébként félreértelmezése volt a dolognak, tehát Spiró nem egy lengyel ellenes regényt írt, de hanem igazából örülnie kellett volna a lengyeleknek, hogy valaki, egy másik nemzet fia ír az reformkorukról egy regényt. Képzeljük el, valaki írt volna mondjuk a magyar reformkorról egy nagy regényt másik országban. Hát mennyire örülnénk neki. Persze ebben lehet, hogy ugyanúgy szerepeltek volna Széchenyinek gyengéi, vagy Kossuthnak gyengéi, és mi azon nagyon fölháborodtunk volna. Szerintem ugyanez volt Spiróval is, hogy ő kívülállóként, aki ugye hát nagyon érti a lengyeleket, és lehet, hogy sokkal több dolgot el is olvasott a lengyelek abból a korszakból, mint sok lengyel tudós történész, irodalom történész, de kívülállóként nem kötötték a lengyel nemzeti érzelmek, mert mégiscsak magyar, és azt gondolom, hogy ő rátapintott sok olyan gyengéjére, vagy érzékeny pontjára a lengyel nemzetnek. Valóban a túlélés szempontjából próbálkoztak a lengyelek mindenfélével. Tehát most ugye azt mondjuk nagyon leegyszerűsítve, hogy a lengyel nemzet orosz ellenes, vagy ruszofób, az még nagyobb leegyszerűsítés, mert nem is igaz ráadásul. Na de hát a lengyel politikai elitnek időről időre mindig voltak mondjuk orosz barát szárnyai, ugye Csártoriczky hercegtől egészen az egyik államalapító Román Dmoszkijig. Más kérdés, hogy sőt, hát szerintem most is vannak mondjuk a szélsőjobban olyan politikusok, akik ezt a vonalat képviselik. Tehát a helyezkedés ebből a földrajzi helyzetből, hogy a két nagy kulturálisan és politikai és katonailag is nagy potenciálú nemzet között, az orosz és a német között vannak. Ez nem mondható el se rólunk, se a csehekről, szlovákokról, mert mi azért kicsúszunk ebből a földrajzi ütköző zónából szépen itt délen, de a lengyelek nem tudnak kicsúszni, ők ott vannak, és ez kitermelte mindig is azt a pici német barát, pici orosz barát szárnyat, de azért az az igazság, hogy a nagy tömeg ezeket azért nem követte. És általában mindig az volt a nagy tanulság, hogy a lengyeleknek semmi jó nem következik abból, ha egyik vagy másik mögé teljes mértékben beállnak, úgymond, hát kinyalják őket. Talán egy ilyen beszélgetésben megengedhető ez. Úgyhogy most is azt látjuk az elmúlt 30 évben, hogy inkább azt a két háború közötti politikát folytatja egy állam, hogy mindkettőtől azért tisztes távolságba kell lenni. Nyilvánvalóan az oroszoktól inkább, mert ez a német állam már nem az a német állam, ami háború előtt volt. Ez nem egy imperialista, agresszív, terjeszkedő német állam, miközben Oroszország ugye nem mondott le soha ilyen ambícióiról. Tehát érthető, hogy kelet felé nagyobb aggodalma vannak, mint nyugat felé.
Ugye a könyved címe az, hogy a szocializmus csapdájában politika, gazdaság, kultúra és sport a magyar-lengyel kapcsolatokban 1945 és 1990 között. És ez egy több száz oldalas, roppant átfogó mű, és most veszem a nagy képűséget, hogy megpróbálom két mondatban összefoglalni, ami szerintem a lényege, vagy ami a benyomásom volt többek között, hogy miközben tényleg a nagy politika saját érdekei szerint adott esetben ide-oda rángatta a lengyel-magyar kapcsolatokat, bár hozzáteszem, hogy nagyon érdekes, amit a szolidaritásról, az akkori válságról, és ugye Jaruzelszky hatalomátvételéről szólsz, és ugye akkor a Kádár vezette ugye MSZNP, a politikai bizottság, hogy számomra meglepő módon visszafogott volt, és ugye olyan nyilatkozatokat adnak ki először, hogy a lengyel válságot a lengyeleknek maguknak kell megoldani, és hogy ebbe inkább más ne szóljon bele, és hogy Kádár Brezsnyevvel kapcsolatban is próbálja esetleg kvázi valamilyen szinte a lengyel érdekeket védeni. De lényeg az, hogy még, nyilván mindig a felszínen a nagy politika rángatta ezt a kapcsolatot, miközben talán az egyes ember szintjén azért maradt ez a több-kevesebb rokonszenv. Jól értelmeztem, vagy jól foglaltam ezt így össze?
Igen, hát jó, hosszú két mondat, ez már fűszövegnek is sok lett volna, pedig azt hittem rövidebben megfogalmazod, mint az én fűszövegem, és akkor legközelebb veled irattam volna ezt a nehéz feladatot. Való igaz, és így most így említetted is, hogy az átlag ember nézőpontja is benne van, meg a nagypolitika is. Nem akartam írni egy klasszikus ilyen diplomáciai, vagy politikatörténeti, kapcsolattörténeti könyvet, mert annak már nem láttam értelmét, hiszen lehet, hogy 10 évvel ezelőtt ezt a részét ismertem leginkább, ugye a levéltárakból ezt ismeri a kutató, kezdő kutató pláne leginkább, de évek alatt megismertem egy másik, harmadik, negyedik oldalát is a kapcsolatoknak, amelyek legalább ugyanolyan fontosak, vagy ha ez egyszerű ember szempontjából még fontosabb is, mint a nagy politika. Mert arról úgyse tudtak semmit. Tehát az, hogy Brezsnyev Kádárral, Jaruzelszkivel, vagy Gumukával, vagy mással miről beszélt, hát arról annyit tudtak, amit a Népszabadság megírt, vagy a Tribunaludu Lengyelországban. Tehát és az nem a valóság volt a legtöbbször. Tehát sokkal többet tudtak az emberek arról, hogy ők személyesen kijártak Lengyelországba, vagy a lengyelek itt a Balatonon, vagy lengyel termékeket használtak, vagy Ikarusz busszal jártak a lengyelek, vagy miket fordítottak le egyik másik irodalmából oda-vissza, vagy ugye a sport, hogy rengeteg magyar edzők, hát én most erre hegyeztem ki, más sportágokról is lehetett volna írni, mint a futballról, de hogy rengeteg magyar edző érte sikereket Lengyországban, ez erről sokkal több mindenki tudott, volt róla véleménye, és a mindennapja életét képezték. Tehát ezért próbáltam mindenről írni, egy ilyen átfogó dolgot, lehet, egy kicsit kézikönyv jellege is lett ebből adódóan, de nem baj, mert akkor legalább egyes témákat, ha valakinek van kedve, még tovább tud vinni. És igaz, amit mondasz, hogy ki is jön talán a kontraszt, hogy mondjuk ezekben a nagy válságos periódusokban, mondjuk 56, főleg Magyarország miatt, nem is a Poznány, hanem Budapest, vagy aztán 68, 70 lengyel válságok, 76 lengyel válságok, és a legnagyobb ugye 80-81 szolidaritás létrejötte és működése, hogy hogyan reagál a politikai elit, amit egy szűk kör tud, és hogyan reagál mondjuk a média, illetve hát nyilván függ a politikától, de hogyan reagál a médiától függetlenedő ellenzéki mozgalom, és mondjuk hogyan reagál a kulturális közeg. És akkor itt szépen kijön, hogy igazából Kádárék nyilvánvalóan nem csak a lengyel érdekeket védik Brezsnyev szemben, a sajátjaikat is, nekik ez a konfliktus bőven elég úgy, ahogy van, nem kell még egy 68 vagy 56, meg pláne, hogy valami katonai beavatkozás, mindenki tudja, hogy a szocialista gazdaság minden országban inog, ugye Magyarországon is akkor inog meg először 79-80 fordulóján, tehát egy ilyen Lengyelország nem egy kis ország, de nem lehet csak úgy bevonulni komoly következmények nélkül, ami lehet, hogy fölgyorsította volna a rendszerváltást, ha egy ilyen megtörténik. Ezzel azért nagyjából mindenki tisztában volt, szerintem még Brezsnyev is. Ezért nem is avatkoztak be a végén, ez az én álláspontom. De miközben érdekes módon ezekről a titkos tárgyalásokról például az ellenzék semmit nem tud, de ők is arra a következtetésre jutnak, hogy valószínűleg nem lesz szovjet beavatkozás, nyilván vannak, akik félnek és óvatosak, de azért mégis az derül ki a különböző beszélgetésekből, szamizdat szövegekből, szabad egyetemi előadásoknak a szövegeiből, hogy meg visszaemlékezésekből is, hogy azért úgy tisztában voltak vele, hogy ez már nem az a világ. Tehát, hogy érdekes, hogy miközben nem tudják, hogy mi folyik a kulisszák mögött, ők is hasonlóan rezonálnak a dolgokra. És bátrabb a kulturális szféra is, mint mondjuk 56 után. Tehát mondjuk 56 után nem lehetett az, hogy nem fordítottak le évekig semmit mondjuk a lengyel irodalomból magyarra, vagy csak valami nagyon régi klasszikust, tehát kortársat biztos nem jöhettek színi előadások ide. Ha ki is ment Lengyelországon magyar, vagy rosszul szervezték, meg elhallgatták, nem írtak róla, stb. 81-ben a hadi állapot bevezetése után már nem ez van. Hát kiderül, hogy itt rengeteg filmbe jönnek a lengyel sztárszínészek, magyar filmekbe. 81, 82, 83, amikor ezek a színészek a saját otthoni televíziójukban nem léphetnek fel, vagy azért, mert ellenzékek voltak, vagy maguk bojkottálják az állami televíziót. Miközben itt vannak. Tehát sokkal bátrabb volt az egész dolog. Nyilvánvalóan a kulturális közeg is érezte, hogy ez már más világ. Szóval nagyon érdekes, hogy hogyan ezek a különböző szférája a kapcsolatoknak, hogy mennyire vannak egy hullámhosszon, mondjuk a 80-as években, és mennyire voltak más hullámhosszon az 50-es, 60-as években. És ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt mind meg kell írni egy könyvbe, mert egyes részét egyébként már megírtam korábban itt-ott-tam-ott. De egybe, hogy látszódjon az egész egybe, hogy ez milyen komplex egy két oldalú kapcsolat. Egyébként ma is szerintem ilyen bármelyik két oldalú kapcsolat, csak mi ez a hagyományos történetírói gondolkodás, hogy megnézzük a diplomácia történeti írását visszamenőleg, mindenki kizárólag a diplomatákról, a politikusok tárgyalásairól ír, ezt elemzi, és ebből van a következtetést. Persze a 19. században mondjuk a társadalmak között nem volt olyan intenzív kapcsolat, mint a 20-ban, én ezt aláírom, de mondjuk a 20-as, 30-as években már biztos, hogy lehetne ezzel a szférával mélyebben foglalkozni.
De egyébként nagyon érdekes, és mai szemmel talán egy kicsit megmosolyogtató, hogy mik voltak akkor nagyon komoly tárgyai a legfelsőbb szintű lengyel-magyar kapcsolatoknak. Ugye az X-ekről már beszéltünk, de hát külön fejezetet szentelsz például a Kispolszkinak is, ugye, és hogy a Kispolszki gyártásnak, hogy téma volt, hogy hány dugattyú érkezik mondjuk a Kispolszkikhoz, vagy mennyi nem. Ugye egy idő után a Kispolszki számos alkatrészét Magyarországon is gyártották. Szóval
igen, ezeket ilyenekről azért írtam például a Kispolszkiról, mert önmagában mondjuk, ha nem tudom, egy ilyen keverőpult, ami itt van előttünk, ez lenne a tárgy, erről nem írtam volna, mert ez néhány ember használta. De mondjuk a Kispolszkit a magyarok nagyon nagy tömege használta, sőt, még ma is nagy kultusza van. Tehát olyan témákról, amelyek beivódtak mondjuk a lengyelekről a magyar nemzet tudatába, és ráadásul volt magyar vonatkozása, hát, bocsánat, tehát ezt sokan nem tudják,
ugye,
hogy...
Kovács Kati énekesnő népszerűsítette, ugye? Igen, fénykép is benne,
igen,
van a
tehát,
könyvben.
Hogy ráadásul egy csomó alkatrészt így gyártottak, és a legyártott alkatrészek értékké nek megfelelő számú Kispolszkit kapott a magyar állam. Egyébként is vettek, de volt egy ilyen, hát mondjuk egy cserekereskedelem. Ugye gyújtás elosztókat, meg dudát, meg ilyeneket gyártottak a Bakony művekben. Vagy ugyanezért írok például az Ikarus együttműködésre. A lengyelek nagyjából mind a magyaroknak a Kispolszki Lengyelország, a lengyeleknek az Ikarusz Magyarország, főleg a 70-es, 80-as években elképesztő számba vették Szovjetunió, és talán Kína után a harmadik legtöbbet Lengyelországba exportáltunk, de egy idő után ugye nem tudtak eleget venni, mi nem tudtunk eleget gyártani, pedig óriási számba gyártották az Ikarusz Mátyásföldön, hanem egy ilyen hibrid megoldás született, hogy a franciáktól vásárolt korábbi licensz alapján készült karosszériát építették rá egy Ikarusz alvázra, és ebből létrejött egy új autó, busz, a Jelcs M11, amelyből több ezer darabot gyártottak a 80-as években, mikor Lengyelországot gazdasági bojkott sújtotta. És ez sem olyan, hogy mondjam, bár önmagában szerintem unikum, hogy van egy lengyel-magyar hibrid autóbusz, pár évig, legalábbis 10 évig létezett, de önmagában igazából az az érdekes, hogy benne van ez a szocialista segítségnyújtás szándéka, benne van, hogy a lengyeleknek ki kell elégíteni a járműpiacon lévő igényeket, a városok igényeit, másrészt pedig az Ikaruszra úgy tekintenek, mint az egyik csúcsmodell a világon, tehát még szívesen is fordulnak érte. Tehát ilyen témákat azért írtam meg, nem írtam meg mindent, mert mit tudom, lehetett volna a televíziógyártás együttműködéséről, meg sok minden másról is írni, amiket csak említek, de ezek ilyen szimbolikus dolgok.
Említetted már a magyar foci edzők esetét Lengyelországban, ugye az, hogy Kalocsai Gyula a
Géza,
elnézést kérek, Géza, igen, hát és a Gézának írtam magamnak föl, itt a jegyzetemben csak Gyulának mondtam, elnézést kérek, igen, és akkor most lehet, hogy elrontom a kiejtést, de a Gúnyik Zabrze vezető edzője volt, és ugye a KEK döntőbe vitte a csapatot, majd utána Szusza Ferenc is volt, ugye, a csapat edzője, miután Kalocsai hazajött a Fradit edzeni, és ő is elég sokáig, negyed döntőig mentek, igen, a KEK-be.
Sőt, a BEG-ben.
És a BEG-be, bocsánat, igen, hogy ezeket azért mondjuk, ha más nem az idősebb lengyel szurkolók, még számon tartják egyébként?
Abszolút, abszolút számon tartják. Ugye nagyon érdekes, hogy ez egyébként már 20-as, 30-as években is jellemző volt, hogy rengeteg magyar edző ment Lengyelországba, pedig akkor a lengyel futball éppen megszületőben volt, jó 20-30 év késéssel a magyarhoz képest, ugye nem volt független lengyel állam. Aztán a háború ezt megakasztotta, majd az 50-es években, amikor az aranycsapat sportról szólt minden hír, minden sporthír a világon, beleértve Lengyelországot is, és emlékezve a 20-as, 30-as évek jó együttműködésére, természetes, hogy ráadásul mindkét ország szocialista, tehát lehetővé is tette a úgymond ez edzőcserének hívták, de ez nem volt csere igazából, mert igazából csak mi küldtünk, ők nem küldtek. Tehát, hogy legjobb deal volt a lengyelek szempontjából, a csúcsfociból hozunk edzőket, és ez még lehetséges is a szocialista keretek között, tehát így rengeteg csapatot magyar edzők építettek fel. És hát valóban a bányász csapat, ugye a Gúrnyik bányász jelent, az Abzsa Gúrnyik, a 60-as években, 50-es évek végétől lényegében a lengyel csúcscsapat, amely hát az akkori angol focival vetekedett, ugye, mert a kegdöntője például a Citytől szenvednek vereséget, majd aztán a Unitedtól, hát ugye 66-ban az angolok voltak a VB győztesek, tehát nem akárkik voltak ezek a csapatok, de hogy partiba voltak, néha meg is tudták őket verni, és hát ilyen nagy sikereket elértek. Erre máig emlékeznek, főleg hát nyilván azok a csapatok, ahol szurkolói, ahol ők tevékenykedtek. Én jártam Zabzséba, és találkoztam több egykori játékossal is, akiknek magyar edzők voltak, ugye abban az időben szinte minden évben magyar edzővel lettek bajnokok arrafelé, de más csapatok is, a Légia Varsót is lehetne említeni az 50-es években, magyar edző tette, Steiner János nagyjá őket a Honvéd mintájára, az aranycsapat mintájára, és emlékeznek rájuk, és Lengyelországban is most trendi a sporttörténetírás, és egyre több könyv jelenik meg. Magáról a Gúrnyik Zabzséről megjelent egy nagy impozáns könyv, amiben külön fejezet van, amelynek magyar, lengyel a szöveg, de a címe az magyar, hogy Isten áld meg a magyart, ez a fejezet címe is, és emlékeznek rá, a Netflixen is van egy film, a Csillagok, Gviazdi, amelyben Kalocsai Géza alakja felbukkan, magyarul is beszél ott benne, tehát hogy abszolút emlékeznek rá, és lényegében ugye a lengyelek egyszer nyertek valamit történetük során, ez a 72-es müncheni olimpiai döntő, pont ellenünk 2-1-re, mert fél időben még vezettünk, és abban a válogatottban öt játékos is a Gúrnyikból volt, akiknek Szusza és Kalocsai volt az edzőjük, és az se előtte, se utána nem nyertek semmit, bár ugye kétszer voltak VB bronzérmesek. Egyébként azzal a Kazimierz Gurski edzővel, aki Steiner János mellett pallérozódott a Légia Varsóban 54-55-ben. Tehát tőle tanulta meg, hogy mi a top foci. Úgyhogy maga Gurski is a visszaemlékezésében ír a magyar fociról, meg hogy mennyit köszönhetnek ezeknek a magyar szakembereknek. És azért hozzá kell tenni, hogy akkor nem nagyon volt más szórakozás az emberek, mert felmerült a kérdés, hogy miért írok én a fociról egy ilyen kapcsolattörténeti könyve. Hát gondoljunk bele, hogy akkor nem volt más szórakozás, a futball volt a legnagyobb tömeget vonzó esemény. Magyarországon is egyébként. Hát egy Gúrnyik, vagy Légia meccsre, vagy egy Ruhozsú meccsre 50-70-100 ezer ember szeretett volna kimenni. Hát a Gúrnyiknak voltak olyan nemzetközi meccsei a 60-as években, ahol 200-250 ezer ember szeretett volna jegyet venni, és mondjuk a Szilézii stadionba befértek 90 ezeren. Tehát, hogy ezek óriási események voltak, és a könyvemből ki is derül, hogy a politika is igyekezett időnként felhasználni, például 66-ban, amikor a lengyel állam megkeresztelkedésének ezredik évfordulját ünnepelte az egyház, és május 3-án Częstochovába hatalmas körmenetet hirdettek, akkor megpróbálták a politika, ide Biszku Bélának írtak levelet, hogy a magyar válogatott menjen kijátszani Hozsúvba, és vonzza el az embereket, ugye Hozsúv és Częstochova között van 60 kilométer, hogy a figyelem ne a körmenetre terelődjön, hanem a meccsre, sőt lehetővé tették, hogy ami akkor még nem volt divat, ma már ugye divat, vagy szokásos, hogy minden bárban lehet meccset nézni, de akkor lehetővé tették, hogy 66. május 3-án, hogy a lengyel-magyar meccset adják különböző helyeken, még utcákra is tettek ki tévét, hogy azzal foglalkozzanak az emberek, ne a körmenettel. Tehát ennek tudta a politika, hogy a magyarokat idehívják, akkor az arra mindenki oda fog Albertékre figyelni abban az időszakban is. És egyébként részben sikerült is, tehát tudták a médiát akkor úgy tematizálni. Persze ezt a politikai harcot elvesztették az egyházzal szembe, de nem ezen az egy napon múlt.
Nagyon érdekes, amit írsz a könyvben, hogy, és azt gondolom, hogy talán egyedülálló fejezet lehet ez, hogy pont visszatérve a szolidaritás körüli időszakra, hogy amikor kádárék azért megijedtek láthatóan attól, hogy a magyarokban feltámad vagy egyfajta szimpátia, és ezt ilyen, ma már ilyen megmosolyogtatóan szerintem ilyen szánalmas kísérletként megpróbáltak ilyen lengyel vicceket, a lengyeleket ugye negatív színbe feltüntető vicceket terjeszteni, megpróbálták azt a, hogy is mondjam, érzetet elterjeszteni, hogy a lengyelek azért élnek válságba, azért szegények, mert nem dolgoznak, hanem sztrájkolnak helyette, és hát ugye megírott, hogy ebbe azért eléggé, hát hogy is mondjam, egy negatív szerepet játszott az akkori ugye Parabola című műsor, a Ludas Matyi, ugye, illetve hát a Rádiókabaré is. Lehet azt tudni, hogy ennek volt bármilyen hatása egyébként?
Igen. Párt nagyon figyelte, az MSZMP nagyon figyelte, hogy mi a társadalom reakciója. Ugye ma már naponta olvashatunk közvélemény kutatásokat. Abban az időben ez egy gyerekcipőbe járó iparág volt, de már végzett a párt is, meg létrehozták médiakutatót, tehát már folytak ilyen közvélemény kutatások. Maga a KISZ is végzett ilyet, hát meg nyilvánvalóan az ügynök jelentésekből is lehetett tudni, ugye hát ezek a legtöbb ügynök jelentés hangulatjelentés, mit mondanak a gyárban, a dunai vasmunkások, a diósgyőriek, vagy a komlói bányászok, stb. Tehát azért úgy nagyjából le tudták mérni, hogy mit gondolnak a lengyelekről. És 81 májusában jött el ez a pillanat, amikor a Művelődésügyi Minisztériumban letiltották az összes sajtóterméket arról, írottat, nyomtatottat, és a elektronikusat is, hogy bármit, legjobb, ha semmit nem írnak a lengyelek.
Elnézést csak egy zárja, előtte ugye a Panorámában maga Lech Walesa nyilatkozhatott.
Igen, valószínűleg ez volt az a pont, ami ez egy egyedülálló a szocialista tömbbe. Ilyenről senki sehol nem tud, se a lengyelek, se más, hogy Walesa, meg más ellenzékiek is, Andrzej Wajda, filmrendező is, szolidaritási elvénnyel, meg egyébként pártvezetők is beszéltek arról a Panorámában, hogy hát ez a szocializmus csődbe ment. Tehát azt valaki megnézi ezt az adást, elérhető a neten. Ebből igazából az derül ki, hogy hát ilyen őszinte műsort ritkán lát az ember, hogy itt tényleg hát csődben van a lengyel szocializmus, jön a szolidaritás, hogy megpróbál javítani. És ugye nagyjából 81 május környékén jöttek azok a közvélemény kutatások, amiből látszott, hogy főleg a fiatalok, a 30 év alattiak inkább szimpatizálnak a szolidaritásra, még ha keveset is tudtak róla, de még úgy lehetett utazgatni. Tehát ugye akkor már vízum nélkül lehetett menni Lengyelországba. A lengyelek is jöttek, árulták a szamizdatot, cseréltek, elkezdték fordítgatni, megjelentek az első magyar szamizdatlapok, sok tele voltak lengyel témával, 80-81-ben az összes szamizdat, ami akkor megjelent, az szinte lengyel témával foglalkozott. Tehát nyilván kapcsoltak, hogy ennek nem lesz jó vége, meg egyébként is, hogyha a szovjetek lépnek valamit, vagy akár a lengyel hadsereg, Jaruzelszkijék majd lépnek valamit, akkor hogy fogjuk ezt mi kommunikálni. Tehát jobb, ha már most fölkészítjük a társadalmat arra, hogy ez nagyon káros, ami Lengyelországban zajlik. Hát lényegében ott előkészült egy rendszerváltás. És tényleg letiltanak mindenkit, ugye a Tiszattá irodalmi folyóiratot meg is büntetik, mivel hát a lengyel tematikus számok túlcsúszik ezen a tiltóhatározaton, és elkezdik ezt a lengyeleket becsmérő propagandát. És az a tapasztalat, ha az ember beszélget akkori, például itt élő lengyelekkel, mindegy, szinte kivétel nélkül emlékeznek arra, hogy mennyi negatív élmény érte őket itt Budapesten is, akár boltba is. Tehát volt hatása ezeknek a lengyel ellenes szövegeknek. Sokan szenvedtek el emiatt ilyen verbális támadásokat, szerencsére komolyabbakról nem tudni, illetve hát nagyon sokáig élt a magyar köztudatban az, hogy a lengyelek elusták, nem dolgoznak, és azt gondolom, hogy hát nyilván a párt, az MSZMP, meg a régi szakszervezetek körében ezt ők mert nagyon erősen nyomták is a munkások felé, és én ezt még egyébként én a 2000-es évek elején is, közepén is éreztem olyan közegben, ahol mondtam, hogy lengyel témákkal foglalkozom, és akkor egy kicsit később már rögtön elő is jöttek ezek a negatív sztereotípiák, ha olyan emberrel beszéltem, aki mondjuk ebből a körből jött. Tehát ezek túlélték bőven a rendszerváltást, tehát aztán szerencsére most már ez elmúlt. Ma már szerintem senki nem gondolja, a lengyelek nem szeretnek dolgozni, meg lusták, és nekünk kell helyettük, meg ilyesmik. Bár az a sztereotípia szerintem ma is él, és hát főleg az elmúlt másfél-két évben látom a felerősödését, hogy a lengyelek túlságosan meggondolatlanok, túlságosan romantikusak, olyan ideákba hisznek, amik csak bajt okoznak, nem lehet őket megvalósítani, ugye most gondolok itt a háborúban elfogadt álláspontjukról. Bennem egy kicsit felidézte az elmúlt másfél év azt, amit én történészként 40 évvel ezelőtti magyar sajtótermékekben látok és olvasok.
Kicsit megelőzted az utolsó előtti kérdésemet, mert igen, pont erre akartam rátérni, hogy azért ma sem a csúcspontját éljük a lengyel-magyar kapcsolatoknak a hivatalos politikában semmiképpen se, nyilván a hallgatók előtt is tiszta, hogy mennyire másképpen ítéri meg a két kormány, mert ugye Lengyelországban éppen kormányváltás van, de akkor is a lengyel-magyar nagypolitika mennyire másképp ítéri meg a helyzetet és Oroszország agresszióját. Te hogy látod, hogy ez a mondjuk idézőjebb egyszerű emberek szintjére ez mennyire szivárog, de részben már válaszoltál rá, de azért egy kicsit.
Hát sajnos nyilván van azok nyilván azok a polgárok, akik nagyon fogékonyak arra, amit az ő saját oldaluk nap mint nap elmond, azok egy idő után nyilván ezt ilyen szociológiai kutatásokkal jobban ki lehet mutatni, én csak a saját tapasztalataimat tudom mondani, nem foglalkoztam ezzel kutatás szintjén, nem is az én asztalom, de hát találkozom olyan véleményekkel, akik tényleg visszaismétlik ezeket a sajtóban elhangzó lengyeleket elég negatív színben feltüntető kommentárokat. De én azt gondolom, hogy ilyen mindig volt és mindig lesz. Lengyelországban is találkozom nem egy olyan emberrel, aki korábban nagy magyar barát volt, és most pedig hát amit a sajtóból, meg a saját politikusaitól hall, azt egy az egybe mondja vissza, és ma már lehet, hogy át is megy az utca túloldalára, hogyha magyarokkal találkozik szembe, persze ez egy kicsit túlzás, de hogy Lengyelországban is érződik az, hogy az átlagember negatívabban viszony a magyarokhoz. Mondjuk Lengyelországból erről konkrétan felmérés is volt nem olyan nagyon régen. Tehát ilyen van, de ilyen mindig volt, mindig lesz. Pont azért gondoltam, hogy ebben a könyvben is meg kell mutatni ennek a kapcsolatnak a sokszínűségét, mert most 80-81, 82-ben, 83-ben, 84-ben is voltak Magyarországon egy csomóan ellenzékiek. Egyébként az ellenzék minden oldalán, a népén is, meg a demokratikus ellenzék, mondjuk urbánus oldalán is, akiket nem érdekelte az, hogy mit mond a kádári propaganda, hanem ők hittek abban, hogy amit csinálnak, az jó, annak van értelme, az a magyar érdek is, amit ők csinálnak, és tartották a kapcsolatot lengyel ellenzékiekkel, a lengyel föld alatti kiadókkal, vagy a népiek, akár a lengyel katolikus értelmiséggel, és publikáltak, kiártak egymáshoz, amikor éppen engedték. Tehát akkor is voltak ilyenek, szerintem most is vannak olyanok, én magamat is, meg hát itt szerintem széged is nyugodtan beleértetünk, akik, meg még sokakat, akik nem foglalkoznak azzal, hogy a nagy politika hogy ítéli meg, a nagy politikában a mondjuk két miniszterelnök hogy ítéli meg egymást. Hát most éppen így láttuk, hogy két évvel ezelőtt meg nagy barátja voltak, pedig Oroszországról azt gondolom, hogy mindkettőnek a véleménye ugyanaz volt két éve is, mint ma. Tehát ez politika. Egyébként a lengyel-magyar kapcsolatok, vagy barátság, ha lehet ilyet beszélni, szerintem nem a nagy politikától működött soha. Egyszer 5 évvel ezelőtt csináltunk egy olyan albumot, aminek az a címe, hogy a Hídépítők, a lengyel-magyar kapcsolatok arckép csarnok, és abban 33 szeméről írtunk, lengyelről is, magyarról is. Olyan emberekről, akik a többsége nem politikus volt, vagy ha politikus is volt, harmadvonalbeli figuráról volt szó, tehát nem miniszterelnökről vagy államfőről. Olyan emberekről, akik nem pénzért, nem politikai érdekekből, nem kitüntetésért, hanem egyszerűen csak tették a dolgokat, segítették a lengyeleket, ha bajba voltak, vagy lengyel segítették a magyarokat, ha bajba voltak. Csinálták a munkát, a napi munkát, kapcsolatot tartottak, fordítottak, terjesztették egyik másik nemzet kultúráját a saját eszközeikkel, sokszor olyan esetben, hogy még ebből nekik igazából személyes károk is adódott. És mégis ezek az emberek, akikről ma ha azt mondjuk, mi a 20. században mit tud mondani a lengyel-magyar kapcsolatokról, ami úgy nagy politika szintjén sose volt igazából jó, ezeket az embereket, akik tényleg az emberek többsége nem is tudta, hogy kicsodák, egy egyszerű emberek, de csinálták, és az ő termékeiket, munkásságukat tudjuk most is továbbvinni. Azért tudunk, mit tudom én, Sienkiewiczet olvasni Magyarországon, mert volt, aki azt gondolta az 50-es években, hogy ezt le kell fordítani, és lefordította. Tehát, hogy, és azért tudnak Jókait olvasni a lengyelek, mert volt, aki már az 50-es években Jókait fordított. Tehát, hogy szerintem ez a fontos, hogy mindig legyen megfelelő számú olyan ember mindkét nemzetben, aki viszi tovább ezt, és függetlenül attól, hogy mi van fent, csináljuk. Ez örök, ami meg ott van, az meg múlandó.
Akkor azért a legvégét mégis ezzel a múlandó részével fejezzük be. Várható, ugye még idén megalakul a Donald Tusk vezette koalíciós kormány. Akkor most a nagy politika szintjén te mit vársz, milyen lengyel-magyar kapcsolatokat a következő időszakban?
Hát ez nagyban attól is fog függeni, hogy a magyar politika miként fog reagálni erre a kormányalakításra. Ha ugye a választások utáni hetekben azért a kormányhoz közel álló médiában elég sok rosszat lehetett Donald Tuskról olvasni, meg egyébként korábban is, csak most újra felemlegették ezeket. Ha ez lesz a kormány álláspontja is, illetve és ezt képviselik is, és ők maguk is tesznek ilyen negatív nyilatkozatokat, akár Donald Tusk személyére, akár politikájára, hát akkor nyilvánvalóan nem lesz jó kapcsolat legfelsőbb szinten. Ha mindenféle korábbi személyes sérelmeken, mert én azt gondolom, hogy itt legtöbb esetben személyes sérelmek vannak, mert Donald Tusk és Orbán Viktor olyan 7 éven keresztül nagyon jól megértették egymást, amikor Donald Tusk miniszterelnök volt, nagyon jó viszonyban voltak. Ha most tényleg személyes részére kell menni, azt gondolom, hogy Donald Tuskot és Orbán Viktor sokkal több minden összeköti, mint mondjuk Jaroszláv Kaczynszkit és Orbán Viktort. Én azt gondolom, hogy egyébként, ha félre lehet tenni mindenféle személyes dolgot, felülemelkedni, akkor lehet egy normális, pragmatikus kapcsolat. Ha ez nem történik meg, akkor nyilvánvalóan nem lesz, hiszen a várhatóan új lengyel kormánynak nem Magyarország és nem a Visegrádi négyek lesznek a fókuszpontjában, hanem az Európai Unió mondjuk, és Ukrajna. Ha mi szeretnénk jó kapcsolatokat, akkor én azt gondolom, hogy nekünk kell kezdeményezni. És abban az esetben el tudom képzelni, hogyha innen pozitív jelek mennek Varsó felé, hogy Varsó ajtaja se lesz örökre zárva. Igazából egy Donald Tusk vezette kormánynak se érdeke, hogy itt bárkivel rosszba legyen a régióban, pláne a magyarokkal miért. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Én hát most ezért nem tudok róla többet mondani, mert meg kell várni, megalakuljon, és meg kell nézni, mik lesznek az első reakciók. Eddig ugye lényegében csak sajtóreakciókat láttunk, a magyar kormány részéről hivatalosan senki nem kommentálta tudtommal, hogy mi történt Lengyelországban. Egyébként ez így helyes is, tehát nincs mit kommentálni addig, ameddig nincs kormány, félreértés ne essék. Úgyhogy én azért bízom a józanészben, meg abban, hogy a magyar kormány azt szokta mondani, hogy pragmatikus külpolitikát folytat, akkor én nagyon remélem, hogy ez a pragmatikus külpolitika Lengyelországra is kiterjed, mert nem nagyon tudnék ellenérvet mondani, hogy miért ne.
Köszönöm szépen, ez volt a Szabad Európa podcastja, a Selfie, az elmúlt, hát így már bő egy órában Mitrovics Miklós történész polonista volt a vendégem, akivel a Kispolszki dugattyújától kezdve a fociig, vagy második Sándor, illetve Napóleon fényesre nyalt fenekéig, a nagypolitikáig megpróbáltuk átbeszélni a lengyel-magyar kapcsolatokat, ami emélyiségben csak lehet. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Hát én nagyon köszönöm a meghívást.